Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája: segít, hogy előhozza belőlünk a legjobbat. Ferenc pápa budapesti üzenetei diákműhelyeknek. Vasárnapi adásunkban beszélgetést hallhatnak Valacka Andrással, a Piarista Rend pasztorális pedagógiai titkárságának vezetőjével. Az Előhozza belőled a legjobbat címmel megjelent munkafüzet értékes lehetőséget ad, hogy újraéljük Ferenc pápa legfontosabb gesztusait és szavait, amelyeket magyarországi apostoli útján különösen a fiataloknak szánt, akik az ország és az egyház jövőjét alkotják. Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá, valahol valahogy viszonozhatnám.
Azon gondolkozott nagyon sok mindenki, nem csak mi piaristák, hanem hát valóban a püspökatyák is, akik a pápa látogatás élményét mélyen átélték mindannyian, hogy hogyan lehetne ezt az egyszeri, pontszerű eseményt valahogy folyamattá és köztünk maradóvá tenni. Különösen a fiatalok számára, akiket oly sokszor külön is megszólít a Szent Atya, és így ezen gondolkozva jutottunk arra, hogy valami olyasmi formát keressünk, ami az iskolák világában ott tud lenni, a nevelők, a hittanárok, a gyerekek kezében, közelében, és ami egy vezérfonalat adhat ahhoz, hogy ezek a gondolatok, amelyek hát nem egy alkalmi vagy egy eseményhez szűkített gondolatok a Szent Atyától, hanem hát az egész életünkre iránymutatok, hogy ezek velük maradhassanak.
Ezzel tulajdonképpen életre keltjük Ferenc pápa beszédeit, amelyek egyszer elhangzottak, nyilván azt el lehet olvasni, lehet róla elmélkedni egyénileg, de talán a fiatal korosztály számára az interaktív módszer az, ami legjobban közel áll. Ahogy én átolvastam ezt a füzetet, ezt a foglalkoztató anyagot, hát számomra is nagyon érdekes kérdéseket vetett föl, azáltal, hogy fontos témákat fogalmaz meg, ciklikusan, ugye 2 éves tantervi időkre osztva, tehát 7., 8., 9., 10. és 11., 12. korosztály számára, de tulajdonképpen ugyanazok a témák. És mindegyik feldolgozva egyén, család, közösség, és kiszélesítve a társadalom szintjére, és emellett természetesen ott van a hitélet is. Tehát először is gratulálni szeretnék hozzá. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos és ügyesen jól összeállított füzet.
Köszönjük szépen. A jezsuita, az ignáci pedagógia mond egy nagyon érdekes gondolatot, hogy a tanulás, amelyről azt gondolnánk, hogy az értelem, a kogníció területe, az valójában nem csak az, és nem igazi tanulás, hanem az a tanulás, ami értelem, érzelem és akarat együttese. És amikor arra gondoltunk, hogy nem elég az, hogy olvasgatjuk a szövegeket, hanem foglalkozni magunkévá tenni kell azokat, akkor gondoltunk erre a munkafüzetes formára, hogy valamit tegyenek a gyerekek ezzel a szöveggel, hogy ne csak passzívan megértsék vagy befogadják, hanem tegyék sajátjukat, tegyék belsővé, és ez akkor lehetséges, hogyha valamit ő kezd azzal a szöveggel, és ehhez adunk ugye irányító kérdéseket, feladatokat, szempontokat, ami már nagyon fontos, képeket, ábrákat, rajzokat, és részben szóbeli instrukciók, ami egy beszélgetést tud elindítani, részben pedig írogatnak az üresen hagyott sorokba, és azáltal válik magukével, úgy értik meg teljesen, úgy váltanak ki a szövegek a hozzátartozó képpel együtt érzelmet, és amikor neki áll a fiatal, hogy valamiféle választ adjon, akkor pedig az akarati kapcsolódás is, és akkor így azt gondoljuk, hogy inkább belsővé válik az a sok nagyon fontos szempont, amit a Szent Atya szóba hoz.
Ami megfogott engem, így didaktikailag nézve ebben a kis füzetben, az az, hogy nem egy klasszikus szövegértés vagy szövegelemzés, tehát hogy a pápának az adott beszéde vagy annak egy részlete szerepel, és akkor na húzzuk alá, mi a lényeg belőle, gondolkodjunk el az egyes részekről, hanem van egy aktív bevezetés, egy ilyen ráhangolódás erre, és akkor a végén, mint egy csattanó következik a pápa beszéde, hogy lám-lám, ő is erről beszél, ami a ti életetekben megjelenik.
Igen, pontosan ez egy nagyon lényeges elem, nem csak itt, hanem általában is a pedagógiai munkában. Tehát, hogy ez egy ilyen klasszikus mondás, hogy nem a tananyagot kell tanítani, hanem a gyereket. És ennek a különbsége például abban áll, hogy nem abból kell kiindulnom, ami a tartalom, hanem abból kell kiindulni, ami a fiatalnak a tudatában és a fejében és a személyiségében van, hát ahhoz lehet kapcsolni az újabb tartalmakat. Tehát valóban minden fejezetünkben úgy indulunk el, hogy nálatok ez hogy van? Nem tudom, én a Szent Atya ugye mondja, hogy Jézus a barátod, Jézus a testvéred. Most akkor ezt minden gyerek ismeri, hogy mi az, hogy barát, mi az, hogy testvér. Azt is tudja, hogy ezek hasonló dolgok, nem ugyanaz. Ha azzal kezdjük a beszélgetést, hogy mondjuk akkor fogalmazzuk már meg egy beszélgetésben, hogy miben más egy testvér, mint egy barát. Ehhez mindüknek van gondolata, mindüknek van tapasztalata, mindüknek van ehhez megélt esemény a szívében, és ebbe érkezik meg, amit aztán a Szent Atya mond. Tehát úgy képzeljük el, hogy egy beszélgetéssel tud indulni, ahol a saját világok valósága egy kicsit megelevenedik ebből az adott szempontból, akkor erre jön a Szent Atya új gondolata, amely ezt egy kicsit módosítja, egy új megvilágításba helyezi, és utána van az, hogy részletesebben is próbálják megérteni ezt az üzenetet.
Elsősorban ezt ilyen kiegészítő idézőben tananyagnak szánták, vagy akár a hitoktatás mondjuk módszeres részének?
Nem lehet ezt elmondani, vagy eldönteni pontosabban, mert mindenütt a helyi valóságok mutatják meg, hogy hol van ennek helye. Tehát tananyagnak semmiképpen nem mondanám, de el tudjuk képzelni, hogy osztályfőnöki órákon elő lehet venni, hiszen a Szent Atya az életről beszél, és a nem feltétlen hittan órához tartozó dolgok ezek. A gyerekek életéről, kapcsolataikról, a családjukról, a terveikről, az önbecsülésükről van szó. És ezek például az osztályfőnöki órán elővehető témák, hisz egyébként nagyon sokszor az osztályfőnöknek egy nehézség is, hogy már a 30. osztályfőnöki órán miről beszéljen. Tehát ott szerintem feltétlen helye van. Elég evidens a hittanóra, de hát azért mindenütt van rengeteg nonformális tanórán túlmutató együttlétük is a gyerekeknek, hát a cserkész mozgalomtól elkezdve a regnumig, a piaristáknál a kalazanciós mozgalom áll a közösségi életünk középpontjában, lelki gyakorlatok, táborok. Tehát úgy gondoljuk, hogy mi ezt az eszközt küldjük, és akkor mindenki a maga valóságában látja, hogy ezt hol lehet elővenni és alkalmazni.
Nagyon tetszik a címe is, hogy előhozza belőled a legjobbat, hogy mindig fölfelé emel. Például volt egy rész, ami különösen megragadott engem, hogy a fiatalok nagy célokat tűzzenek ki maguk elé, hogy ne elégedjenek meg egyfajta kényelmes élettel, ahol el lehet lavírozni. Nagyjából megvan minden, nem kell kitennem magam különösebb kockázatoknak, de hát így akkor nincs is sikerélmény, nincs igazi, mélyen átélt élet. Tehát, hogy egy picit megpiszkálja őket, de nem frontálisan, hanem hogy úgy súrolja ezeket a kategóriákat, amik szerintem őket valóban foglalkoztatják, és emeli följebb. Én még ezt kiemelném a foglalkoztató füzet kapcsán, hogy fölemel, tehát így segít.
Igen, tehát nagyon fontos, és nagyon vigyáztunk rá, hogy ne kicsit se torzuljon el az az üzenet, amit a Szent Atya át akart adni. Mert ugye ahány áttétele egy szövegnek, az azért mindig kicsit módosít rajta, hogy ne módosuljon. És amit ön is kiemel, ez kulcsfontosságú a Szent Atya számára, hogy a jót mondja, hogy van remény, és hogy van kijárat, és van fölfelé, és gyerünk. Mert azért olyan dolgokat megfogalmazni, amelyek nem feltétlen trendik, hogy a kis célok, hogy például konkrétan szóba hozza, hogy ne érd be azzal, hogy az okostelefonoddal jól el vagy. És akkor nagyon paradoxnak és az egész korunkat jellemzőnek találom, hogy miközben erről beszél, okos telefonok ezreit emelik a magasba, hogy fotózzák, felvegyék a Szent Atyát. Tehát első közelítés, azt mondaná az ember, hát miért beszél erről, hát nem látja, hogy most is az okos telefonok állnak a középpontban. De ez a pedagógusi dolog, hogy igen, nagy szeretettel, de szóba kell hoznunk, ami nem jó felé visz, és ő ezt teszi, miközben nem az irgumburgum, az enyebenye, a hangsúlyos, hanem hogy előhozza belőled a legjobbat, hogy próbáld meg, hogy egy nagyobb örömet fogsz találni, ha ezekről a nagyon kényelmes, nagyon komfortos, apró örömökről egy kicsit elmozdulsz.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam.
Kapcsolódva így a Szent Atya különböző beszédeihez, nyilván a másikra való odafigyelés, a konfliktus kezelés is többek között ilyen is elhangzik, hogy aki a barátod vagy a testvéred, akkor az azt jelenti, hogy sosem veszekedtek, hogy nincsenek konfliktusok, vagy hogy ezeket hogyan kell a helyükön kezelni, vagy hogy forduljunk oda ahhoz, aki rászoruló lelki anyagi értelemben, nem korlátozva ezt egy puszta segítségnyújtással, legyen az egy adomány, vagy egy alamizsna. Tehát szerintem ezek nagyon, nagyon fontos etikai kérdések is azon kívül, hogy nyilván a katolikus tanítás és erkölcs alapszempontjai, de hogy talán érdemes lenne ezt olyanoknak is forgatni, akik nem feltétlenül mondjuk katolikus iskolába járnak.
Ez abszolút így van, tehát szent meggyőződésem, hogy amiket a Szent Atya megfogalmaz, tulajdonképpen mindük nevébe, és az segítve, hogy az emberiség tulajdonképpen magával kommunikáljon, és maga számára nevezze nevén a problémákat, akkor ő nem a katolikusokhoz beszél, hanem az emberhez. Tehát ez minden embernek a problémája, és pontosan azt tapintja ki, ami ennek a kornak, a mai jelennek a problémája. Nem véletlen, hogy a Laudato Si-vel ugye a globális krízis, a természet, a teremtés, teremtett világ krízisére reflektál. De amikor az okostelefonokat említi, akkor is egy ma már tudjuk, hogy számtalan szempontból megbetegítő technikai újítás. És miközben abszolút a máról beszél a Szent Atya, valójában téved a sajtó, a kívülálló média, amikor azt hiszi, hogy hú, hát ő most olyat mondott, ami sose hallatlan az egyházban, nem. Ezek mind benne gyökereznek, egy nagyon érdekes tanulmány lenne, hogy hogyan gyökereznek az ő gondolatai benne, például a II. Szent János Pál pápának a beszédeiben. Épp most olvastam egy 1984-es általános kihallgatásán fogalmazta meg, hogy az élvezet civilizációjába megyünk bele. És pontosan ez történt. És ugyan ő fogalmazta meg azt is, hogy pontosan az élvezet civilizációjába jön az az önzés, amelyből következik, hogy sem a mellettem ülővel nem törődök, hiszen leköt engem a telefonomból áradó kellemesség, se a honfitársammal, se a világ másik felén élővel, és ez az önzés, a pici, egyes ember szívében lakó önzés okozza a globális válságot is, a még-még-még konzum társadalma vezetődés. Tehát ezeket nem Ferenc pápa találja ki, hanem ezek folyamatos reflexiók az egyház részéről, és csodálatos módon ott látja az ember ezeknek a gondolatoknak a gyökerét, második János Pál pápa múlt évezredbeli, hiszen az még egy előző évezred volt beszédeiben. Nagyon érdekes.
Még egy utolsó témát kiemelnék, ez a képi megjelenítés, illetve a szimbólumoknak a fejtegetése, ami egy külön fejezet ebben a foglalkoztató füzetben. Mennyire ismerik ezeket a mai fiatalok?
Ugye itten szóba kerülnek egyházi szimbólumok, szóba kerülnek mindenféle más szimbólumok, hiszen maga a Szent Atya használja például a Lánchídnak a képi emblematikus jelentését tartalmi dolgok kifejezésére, és szóba kerülnek olyan szimbólumok, vagy inkább metaforák, amelyeket nem rajzként látunk, hanem a szövegében olvasunk a Szent Atyának, mert akárcsak az evangéliumok, úgy Ferenc pápa beszédei is képes nyelven szólnak hozzánk, ahogy a Jézusi példázatok is képes nyelven, mert ezt valójában mindenki érti. Tehát igazából nem vizsgáztatni akarjuk itt a gyerekeket, vagy mondjuk a hitoktatókat, hogy megtetszett-e tanítani nekik az iktüsznek a jelentését, hanem azt próbáljuk valódi képekkel és a szövegben rejlő képi fordulatokkal is mutatni, hogy az ember számára nem minden fejezhető ki fogalmi nyelven, hanem sok mindent képekkel vagy gesztusokkal fejezünk ki. Amikor megölelem a másik embert, ott semmiféle fogalom nem alkalmas. Petőfi is megírja ezt. Kerestem egész úton, milyen szóval köszönhetem, nem találtam, csüktem ajkán, szótlanul, miként gyümölcsapán. Ez a mi hitbéli, vallási gondolkodásunk ezt nagyon tudja. Ezért van ott, tehát fordított a logika, nem azt kutatjuk, hogy ismered-e a szimbólumokat, hanem azt próbáljuk mutatni, hogy a transzcendens, vagy a mélyen emberi dolgok nagyon sokszor nem fogalmakkal, hanem képekkel, gesztusokkal kifejezhető dolgok, és ezt a dimenziót nyitogatjuk inkább ezekkel.
A beszélgetés végén nem marad más hátra, mint hogy a hallgató figyelmébe ajánljuk még egyszer ezt a munkafüzetet, amely Ferenc pápa Magyarországon elhangzott beszédeit dolgozza föl 7.-től 12.-es osztályos tanulók számára. A Piarista honlapon én megtaláltam, tehát letölthető formában, PDF formátumban, de létezik ennek esetleg kiadott munkafüzet formája könyvesboltokban, vagy bárhol?
Nagy példányszámban nem jelentettük meg, de azért elérhető, ha itt a Piarista honlapon megadott kontaktokon érdeklődik valaki, akkor bizonyára papírkiadványként is tudunk egyet-egyet küldeni, illetve a püspök atyák számára, egyházmegyék számára kiküldtünk bizonyos számú mennyiséget, amit ők nyilván tovább adnak az egyháziskolák vagy hitoktatók számára, de alapvetően a PDF-ben digitális változatban elérhető példánya. Gazdaságos már csak teremtésvédelmi szempontból is, mert kevesebb papírt fogyasztunk.
Így van, nagyon szépen köszönöm Valacka Andrásnak, hogy mindezt elmondta nekünk, és arra buzdítom a hallgatókat, pedagógusokat, fiatalokat, idősebbeket, hogy forgassák bizalommal, és érdemes ezen elgondolkodni, és jókat beszélgetni akár családi körben is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Valacka Andrással, a Piarista Rend pasztorális pedagógiai titkárságának vezetőjével beszélgettünk Ferenc pápa budapesti üzeneteiről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.